itt van velünk a nap embere, Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője, akit továbbra is üdvözlünk itt a stúdióban.
Én is hasonlóképpen mindenkit.
És a második szignálnál már egy elfogadó voltál magaddal. Azt kell, hogy mondjam.
Igen, mondom, megindult ez a jelenfejlődési folyamat.
Kezd beépülni.
Kezd
beépülni. És itt a szünetben én mondtam neked, hogy nálunk a Színművészeti Egyetemen egyébként tananyag az állatos jelenetek, tehát hogy fiatal színész tanoncként szépen mesterségórára állatot kell, hát nem is utánozni, hanem olyan jeleneteket kell csinálni, ami a mi osztályunkban így volt, 90 másodpercig tartson minimum, és egy állapotváltozás legyen benne, tehát mondjuk a jókedvű majom, akivel történik valami, és akkor egy másik állapotba kerül. És ez egy fél éves, hát nem tréning, mi ez, hogy mondják ezt?
Kurzus.
Igen, köszönöm. Fél éves kurzus volt. És hát én 18 évesen azért annyira nem jeleskedtem abba, hogy hogy néz ki egy jelenet, úgyhogy engem az osztályfőnököm Novák Eszter az egyik elküldött az állatkertbe, hogy akkor tessék fiam elmenni. És akkor én ott mászkáltam, nézegettem, hogy valahogy egyik állat sem volt olyan, amiből tudtam valamit kezdeni, és megálltam a fókáknál, és ki volt írva, hogy fókamóka, nem tudom mikor kezdődik, és benéztem, és rengeteg nagyon szomorú fókát láttam, képzeld, mert hogy épp leengedték és cserélték a vizet náluk, és ott álltak. Viszont az volt nagyon megrendítő, hogy ahogy jött egy iskolás csoport, és így kezdett bekúszni a fülembe a zsivaj, így felkapták a fejüket, és elkezdtek egy tócsányi vízben produkálni magukat, és ez iszonyatosan megható volt, és ahogy elmentek a gyerekek, akik elmentek, megint oda visszaültek egy kicsit. És én ezt a jelenetet próbáltam megcsinálni több-kevesebb sikerrel, egyébként nem volt jó, de hogy milyen érdekes, hogy ezt egyébként nem biztos, hogy gondolnám mondjuk egy civil ember, hogy színészként az állatkertnek egy ilyen vonatkozása is lehet, hogy én nagyon boldog voltam, hogy van Budapesten egy ilyen állatkert, ahova egyébként bemehetek, és az én szakmámnak megfelelően tudok ott figuralest végrehajtani. Nem tudom, hogy te tudsz erről, hogy képzeld tananyag például az állat a színművészetén.
Hát először is onnan kezdeném, hogy a fókáknak sokat jelentenek a világot jelentő medence.
Igen.
Hogy így fogalmazzak, mert például amikor a koronavírus világjárvány miatt ugye voltak hosszú hónapok, amikor nem fogadhattunk látogatókat, akkor nem is akkor, hanem amikor utána újra megnyitottunk, azt tapasztaltuk, hogy az oroszlán fókáinkat valósággal felvillanyozza az élmény, hogy újra van közönségük, és akkor szép lassan az úszóikat kitárva úsztak el az üveg előtt, hogy na most akkor jól nézzetek meg, megint itt vagyunk. Úgyhogy kétségkívül van egy ilyen a fókáknál, más állatoknál is egyébként. És az nagyon érdekes, hogy az állatkert mennyi mindent tud adni, akár mondjuk a színművészet területén, de egyébként a művészet más ágainál is, tehát azt talán kézenfekvő vagy jobban el is tudják képzelni sokan, hogy mondjuk szobrászművészek, vagy akik rajzolnak, festenek, grafikákat készítenek. Már a képzés során is ez beépül a tananyagba, hogy kijönnek az állatkertbe, és akkor természet után készítenek vázlatokat az állatokról. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, hogy ilyen jelentősége is van az állatkertnek. Volt egy nagy nevű képzőművész, Fáji Aladár, aki ráadásul abban az időben, ez a második világháború előtti, meg az azt követő időszakban, ő kicsit így a teoretikusa is volt a művészetnek, aztán az 50-es években azért jól be is zárták, és akkor amikor kiszabadult, akkor egyébként az állatkertben dolgozott címfestőként, ő készítette az állatoknak a magyarázó szövegeket, és akkor nagyon tanulságos grafikákkal, de ugye ez a kapcsolata neki már régebbről megvolt, az állatkert, a 30-es években indult plakát pályázaton, tehát ő nagyon sokat foglalkozott állatokkal, és járt ki az állatkertben nagyon gyakran rajzolni, festeni. És hát képzőművészeti iskolásokat is gyakran látunk, és hát van még ennek egy nagyon érdekes következménye, mert van egy nagyon tehetséges szobrászművész hölgy, Székely Katának hívják, aki hát amikor még iskolába járt, és ilyen okok miatt szintén az állatkertbe előfordult, hogy az ott látható állatok alapján mintázon szobrokat, akkor tulajdonképpen ezek nagyon jó pofa szobrok lettek, és akkor meg is keresett minket, hogy hát akkor nem lehetne együttműködni, mert nyilván egy hallgatónak nem feltétlenül van arra anyagi forrás, hogy ezt öntsük ki bronzból, de megnéztük, hogy tudunk-e együttműködni, mert az állatkertben azért itt-ott már korábban is voltak kis plastikák, húzabarnától a kígyó szobor, meg mefélék. És hát abban maradtunk, hogy olyan kis plastikákat készített, amik a művészi értékükön túl arra is alkalmasak, hogy a látássérültek Hát az újjuk segítségével igen, képet alkossanak az ott bemutatott állatról. Ugyan már a 80-as években elkezdődött nálunk egy olyan oktatás, hogy például látássérült gyerekeknek különböző állatokat, amik alkalmasak, erre kihoztak a kollégák, és akkor ott meg lehetett tapintani, de hát nyilván ennek vannak korlátait, ez oroszlánnal meg jegesmedvével nem fogjuk tudni megtenni. De milyen jó, hogy akkor ezekről az állatokról, jegesmedvéről konkrétan van, gyűrűsfarkú makiról, vízilóról, orszarúról hosszan lehetne sorolni. Ez 2005-ben kezdődött ez a program egyébként. Tehát, hogy ilyen szobrok, kis plasztikák kikerültek, és alá ez a pontírásos felirat is, amit ugye az ujjukkal tudnak tapintani a látássérültek, és akkor ott egy kis ismeretteresztő szöveg is van az adott állatról. Ugye sok helyen csinálnak ilyet, mondjuk műemléképületeknél is kitesznek effélét, és hát van egy ilyen program nálunk is az átkerülő, úgyhogy ez nagyon jó, mert akkor a művészeti lehetőségek és értékek találkoztak azzal, hogy hogyan segítsünk a látássérült embereknek.
Igen, tényleg nagyon érdekes, hogy mennyi mindent lefed az állatkert, miközben nem feltétlen gondolná az ember, hiszen az egy állatkert, ahol állatok vannak, de ahogy már beszéltük, aki esetleg most csatlakozna be, hogy kiváló randi helyszín, kiváló
családi szabadidős
eltöltési helyszín, így a művészetekkel is szorosan összefügg az állatkert, aki esetleg kutatási területen, vagy csak a megfigyelésért érdekében szeretne, annak is nagyon-nagyon jó helyszín. És akkor most jó sokat beszéltünk az állatkertről.
De fogunk még. Mert hogy én áteveznék erre az állatvédelmi téma hétre, ami bizony, ugye ezen a héten van, december 5-e és 9-e között online, illetve külső helyszíneken is megvalósuló programok, elvileg, erről majd valószínűleg te többet tudsz, melynek a lényege, hogy nagy hangsúlyt fektet az állatokkal való helyes bánásmódra és a fenntartható állatvédelemre. Nyilván egyébként ez nagyon fontos a gyerekeknél, illetve ők a jövő generációja.
Ugye a jövő állattartói.
Így van, tehát ott náluk, és nagyon sokszor kiderül, hogy ők azok, akik aztán edukálják a szüleiket, igen, nagyszüleiket.
Ez bizony.
A későbbiekben, és nekem az jutott eszembe a saját gyerekkoromból, amikor mi egyébként iskolával látogattuk az állatkertet, tehát volt ilyen program, és akkor még volt olyan, nem tudom, hogy ez ma már létezik, egy kicsit nehéz elképzelnem, hogy akkor árultak az állatkertben kis állatot, mint például aranyhörcsögöt.
Hát volt rá precedens, kétség kívül, bár ez akkor sem volt igazából a fő profilunk, sőt
nem,
elképzelhető, hogy nem is az állatkert, hanem ott valami területet bérlő vállalkozó volt.
Én ezt most csak azért mesélem, mert hogy 50 forint volt egy aranyhörcsög, és én kiválasztottam egy kis aranyszínű aranyhörcsögöt saját magamnak, mert nagyon szerettem volna állatot, nem volt állatom, és haza telefonáltam a szüleimnek, hogy megkérdezem, hogy ezt lehet-e, de egy darab 2 forintosom volt, akkor 2 forintosra lehetett telefonálni a telefonfülkéből 3 perc. Tehát egy darab 2 forintosom volt. Hazatelefonáltam. Szia anya, itt vagyunk az állatkertben, és 50 forint szeretnék, ennyi pénzem volt, szeretnék venni. Nem. Jó, de anya, de nem. És akkor ez így ment 3 percig, de, és akkor is nem zártuk le a beszélgetést az én megítélésem szerint. Nem, én még mondtam az érveimet, nem, tik, de anya, nem. És hát úgy gondoltam, hogy szerintem belefér, hogy megvegyem.
És megvettem?
És megvettem, és hazavittem, és nagyon szerettem, és az édesanyám egyszer mondta, hogy látta, ahogy én foglalkozom ezzel az állattal, mert levittem sétálni, őt leberaktam a fűbe, ott körbevettem, és azt mondta az anyukám, hogy egyszer az ablakból látta, és azt mondta, hogy akkor mondta magának azt, hogy oké, való. Tehát itt tényleg való neki az állat, de ez nekem egy belülről jött dolog volt, meg ugye nagyszüleim tartottak állatokat, tehát hogy azt nem mondanám, hogy feltétlenül edukálva voltunk arra, hogy ezt hogy kell jól csinálni, meg hát nyilván egy aranyhörcsög ezért sok mindent nem tudsz elrontani, aztán persze később lett kutyám, és így tovább, és így tovább, de hogy szerintem az egy fontos dolog, hogy tanítsuk azt, hogy az állatoknak mire van szükségük, hogyan bánunk velük, és hogy ezt a ideje korán elkezdjük a gyerekeknél.
Az állatvédelmi téma hétnek magának a kezdeményezésnek is ez a feladata, és ebben nagyon sok résztvevő szervezet van, nyilván a mi állatkertünk is ehhez csatlakozott. Az elmúlt időszakban, 1-2 évben azért azt lehet látni, hogy szinte mindenütt egyre fontosabbnak tekintik az állatvédelem kérdését. Ezt jó látni.
Nagyon, persze.
És hát ezért aztán elindult ez a kezdemény. Ja, ugye most már Magyarországnak állatvédelmi kódexe is van, aminek ilyen alapító aláírói vagyunk mi is, mármint a budapesti állatkert. Jól emlékszem, ezt tavaly írtuk alá, és az Állatorvos Tudományi Egyetemen egyébként, ahol akkor nem sokkal előtte egy állatvédelmi központot is létrehoztak, És ugye a mostani állatvédelmi témahét is, ugye azért van hétköznap, ugye említetted, hogy 5-től 9-ig tart, tehát hétköznapokról van szó, mert itt ugye vannak online programja is ennek, és annak különböző helyszíneken, így a budapesti állatkertben is programok, de ezeket elsősorban a gyerekek nem családi körben látogatják, hanem valamilyen tanulmányi csoport formájában, tehát ovis és iskolás csoportok, és hát nyilván itt szeretnénk sok ismeretet átadni, de úgy, hogy az ilyen szórakoztató játékos formában történjen, úgyhogy az állatkertünkben is van egy ilyen többállomásos játék, és van egy kicsit így a kreatív kézműveskedésbe csomagoljuk be ezeket az állatvédelmi üzeneteket. Ugye az állatvédelemnek is több területe van, van egy ilyen általános dolog, hogy ezt akkor minden gyerek érezze, hogy az állatok nem tárgyak, az nem olyan, hogy leteszem, és akkor mindenféle gondoskodás nélkül el van.
Tehát meg leginkább igen, tehát nem az, hogy amikor tehát kedvem van.
Így van, akkor... tehát ők élő érző lények, és hát nekik vannak biológiai igényeik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy miért tartanak az emberek állatokat, akkor általában erre az a válasz, hogy hát mert szeretik az állatokat, csak azt fontos megértenünk mindenkinek, hogy úgy szeressük az állatokat, hogy az állatoknak is jó. Tehát igen. Van, aki összekeveri azt, hogy ő szereti azt, hogy a cuki aranyos állatok veszik őt körül, függetlenül attól, hogy az a helyzet ott nekik jó vagy nem. Igen. Ezt ne keverjük össze.
Ez egyébként a leggyakoribb szerintem a kutyatartással összefüggésbe hozható.
Igen. Hát igen,
szeretem
igen.
A kutyákat, vagy szereted, hogy egy kutya körülötted ugrabugrál.
Ezt a két dolgot ne keverjük igen. össze, tehát úgy szeressük az állatot, hogy akkor neki is jó legyen. Igen. Ehhez persze, tehát ehhez kell ez a szemlélet, hogy ezt így lássuk, és ez akkor legyen a saját világlátásunk része. És utána, hogyha egy konkrét állattartási szituációról van szó, akkor ezt a szemléletet meg kell tölteni olyan ismeretekkel, hogy oké, akkor én ilyen-olyan állatot akarok tartani, kutyát, macskát, tengeri maszat, aranyhörcsögöt, vadászgörényt, madárpókot, akármit, azt akkor nem. Először nézzük, mert hogy egyébként azt is lehet látni, nyilván az emberi kíváncsiság miatt is, hogy egyre változatosabb az a kör, hogy milyen állatok szoktak szóba jönni háziket. Most én csak a legális dolgokról beszélek, de ez a kör is igen. elég sokat bővült az elmúlt években, évtizedekben, hogy akkor meg kell nézni, hogy ennek az adott állatnak mi a biológiai igénye, mit kell nekem adni ahhoz, hogy én a jogazda gondosságával járjak el, amit az állatvédelmi törvény is egyébként előír. Tehát ez nem csak olyan, hogy hát vannak, akik ezt fontosnak gondolják, azok csinálják, akik meg nem, azok nem az állattartás során, ez kötelező. Igen, az állatvédelmi igen. törvény ezt előírja. De mondjuk nem azért kéne ilyen dolgokat csinálni, mert a törvény előírja, hanem azért, mert az a lelki igen. hozzáállásunk az állattartáshoz, hogy hát akkor legyen már ennek az állatnak jó. És ugye ez azért a mondjuk a városlakó emberek számára ez általában azért a házi kedvencek tartása során merül föl. Nyilván vannak más területe is az állatvédelemnek, akár a gazdasági haszonállatok tartásánál, egyébként az állatkertekben is, tehát nem olyan régen volt a Magyar Állatkertek Szövetségének egy ilyen éves találkozója, Magyar Állatkerti Szakembereknek egy ilyen éves találkozója, az Zódisputának hívják, néhány hete volt. És ez minden évben valamilyen fő témaköré szerveződnek az előadások, a foglalkozások, tréningek, műhely foglalkozások, beszélgetések, és most az állatvédelem volt egyébként a fő téma. Egyrészt azért, hogy hogyan tudnak az állatkertek a szemléletformálásban is segíteni ezeket az állatvédelmi célokat, meg másrészt az állatkertek saját gyakorlatában is, hogyan tudjuk azt pontosan mérni, hogy melyik állat mennyire elégedett, hogy ezt érzékeljük, hogyha ezzel valami baj van, és akkor hogyan lehet ezen javítani.
Hát ez nagyon kis... Nekem az jutott eszembe még itt az állattartásra, egyszer azt olvastam, aztán ezt a blokkot is le kell zárnunk, hogy még vissza tudjunk jönni egy harmadikra, hogy a kutyád az életedben neked csak egy lap a tehát az életed könyvében, viszont a kutyának te maga vagy a könyv.
Így van.
És ez valamilyen szépen leírja ezt az egész viszonyt, hogy hogyan kellene hozzáállni az állatokhoz.
Hát ezt fel kéne fogni, igen, és akkor ez mindjárt persze. segít abban, hogy igen. megértsd, hogy mit jelent igen. ez. Így van.
Na, innen fogjuk folytatni egy zene után.